Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, és Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadták a meghívásunkat.
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Én Király István Dániel vagyok. A beszélgetést röviddel 13 óra után rögzítettük. A Magyar Nemzeti Bank pár órája adta ki legfrissebb inflációs jelentését, eszerint rövid távon enyhén 3% felett lesz az infláció. Fenntartható módon és szerkezetben 2019 közepétől várható az inflációs cél elérése. Hogy alakul a pénzromlás rövid és hosszú távon a számításaik szerint? Balatoni András?
Ha megvizsgáljuk az elmúlt időszakban bejövő adatokat az inflációval kapcsolatban, akkor az látható, hogy alapvetően a júniusi előrejelzési pályánknak megfelelően alakul a fogyasztói árindexnek a szintje. Egyedül a feldolgozatlan élelmiszerek esetén volt egy picit magasabb az áremelkedés, mint amire korábban számítottunk. Ennek természetesen lehetnek másodkörös hatásai is, tehát ez azt jelenti, hogy az idei évet természetesen akkor ez befolyásol, illetve a jövő év elejét megemelheti a feldolgozatlan élelmiszerek esetében ez a fajta bejövő hatás. Ami újdonság még az inflációt tekintve az, hogy a költségvetés az tartalmaz, az új költségvetés tartalmaz olyan intézkedéseket, gondolok itt elsősorban a jövedéki adó 3 lépcsőben történő emelésére, illetve a tartós tej áfájának a csökkentésére, ami szintén érdemben befolyásolhatja az inflációs pályánkat. Ugye az látható, hogy az előre tekintve bizony-bizony a maginflációnak az emelkedését fogja a következő időszakban eredményezni. Azonban, hogyha megvizsgáljuk, akkor nem változtattunk ennek ellenére sem az inflációs előrejelzésünkön, és emögött alapvetően az áll, hogy a maginfláción kívüli tételek esetében egy visszafogottabb árdinamikára számítunk. Ugye mi van a maginfláción kívül? Elsősorban ott vannak a szabályozott árak, ami a teljes fogyasztói kosárnak a 15-17%-át teszik ki, és az látható, hogy a fegyelmezett költségvetési politika az alapvetően az árakra is kedvező hatást gyakorol. Tehát még régen a 2010-es időszak előtt, 2010 előtt alapvetően egy magas deficit és egy emelkedő államadósság pálya jellemezte ugye a költségvetési folyamatokat. Ennek volt egy hatása az inflációra is. A költségvetés folyamatosan kiigazításokra kényszerült. Ezt jellemzően úgy tette meg, hogy a szabályozott árakat emelte, illetve áfa emeléseket és jövedéki adó emeléseket hajtott végre. Most 2012 után, 2013-ban ugye kikerültünk már a túlzott deficit eljárásból, de az alapvető fordulat az mégiscsak 2010 és 2012 között történt meg a magyar költségvetési politikában, és onnétől kezdve az látható, hogy ez a fajta kormányzati inflációs hatás, ez nagyon jelentősen lecsökkent. Ugye az előbb mondtam, hogy azért lesznek most is az Európai Uniós jogharmonizáció miatt, ezt is fontos hangsúlyozni, tehát nem azért kell most jövedéki adót emelni, mert nincsen jó helyzetben a költségvetés, azért kell, mert van egy kötelezettségünk, amiben vállaltuk, hogy a dohánytermékeknek a jövedéki adóját az Európai Uniós szintre emeljük. Tehát lesz egy pici költségvetési hatás, ez azonban nem mérhető össze azokkal a korábbi ami 2010 előtt jellemezte a hatósági árakat. Tehát egyrészt a hatósági árak azok alacsonyabbak lehetnek, mint amire korábban számítottunk. Ez, ami 2019-ben ellensúlyozza ezt a jövedéki adóemelést. Másrészt pedig 2020-ra az látható, hogy a feldolgozatlan élelmiszerek meghatározó mezőgazdasági terményárakra vonatkozó előzetes kontraktusok, azok alapvetően egy visszafogott áremelkedést mutatnak. Tehát a feldolgozatlan élelmiszerekben rövid távon bár pozitív meglepetést okozott az adat, tehát gyorsabb volt az emelkedés, mint amire számítottunk, de középtávon nem számítunk olyan dinamikus emelkedésre, mint korábban. Tehát ez azt jelenti, hogy ha megnézzük, hogy 2013-tól mennyivel nőtt a feldolgozatlan élelmiszer, akkor az is sokkal kevésbé nőtt 2013 és 2018 között, mint mondjuk 2002 és 2012 között. Tehát ez az a középtávú trend, ami a maginfláción kívülről jön, és alapvetően ellensúlyozza a jövedék kiadónak az emelésének az egyszeri hatását.
Viszont jövő év közepén már elérhető az inflációs cél.
2019 közepére tesszük azt, amikor 3%-ra süllyed ismételten a fogyasztói árindex. Azonban ehhez még további maginfláció emelkedés kell, hogy ne 3% alá süllyedjen az árindex, hanem pontosan 3%-ra süllyedjen az árindex.
És ez megvalósulhat ezek szerint, vagy legalábbis az előrejelzésük szerint?
Hát, hogyha megnézzük mondjuk, hogy milyen dinamikusan nő a háztartásoknak a fogyasztása, ez természetesen árazási mozgásteret teremt majd a vállalatoknak. Tehát mivel van egy dinamikus fogyasztás bővülés, ez keresleti oldalon egy fokozatos infláció emelkedést fog eredményezni az inflációs alapmutatásokban. Tehát gondolok itt a változatlan adótartalmi maginflációra, ami alapvetően valóban a piaci inflációs trendeket próbálja meg legjobban megfogni. Tehát például az, hogy van egy mezőgazdasági termelői áremelkedés, az ugye kevésbé a keresletnek a ciklusával magyarázható, sokkal inkább olyan kínálati tényezőkkel, amik egyszeriek. Hogyha azt próbáljuk meg megragadni, hogy mi az inflációnak a középtávú dinamikája, és a gazdasági ciklussal melyek azok az inflációs mutatók, amik együtt mozognak, akkor ezekre az alapmutatókra kell rámutatnom, és az alapmutatóknak a lassú, fokozatos emelkedésére számítunk, elsősorban azért, mert van Magyarországon egy dinamikus fogyasztásbővülés, és ez fogja azt majd eredményezni, hogy 2019 közepén fenntartható módon és szerkezetben fogjuk elérni a 3%-os inflációs célt.
Az üzemanyag milyen hatással lehet? Tudnak-e azzal számolni? Ugye mostanában hangzott el orosz részről egy olyan előrejelzés, hogy akár az $50 körüli olajár is elérhető, $70 körül jár most, és akár lehet 90 is. Szóval igencsak nagy 10-20-30%-os változás is jöhet, ami viszont az inflációban is akár meglátszódhat.
Ez így van, mi alapvetően a futures árak alapján számoljuk ki az inflációs hatását az üzemanyagoknak. Mivel jelen pillanatban a futures árak egy csökkenő olaj árat vetítenek előre, ezért mi is ezzel kalkulálunk az inflációs prognózisunkban. Tehát az látható, hogy az üzemanyag áraknak az emelkedése, az visszafogott lesz a következő negyedévekben, és ezért is van szükség ugye egy cél körüli maginflációs rátára, ami majd biztosítja a 3%-os inflációs célnak az elérését. De azt azért hozzáteszem, hogy valóban mi is látjuk, hogy az olajpiacon van jelentős bizonytalanság, hogyha csak megvizsgáljuk a közgazdás az előrejelzéseit, vagy várakozásait az olajára kapcsolatban, akkor az látható, hogy azok rendkívül nagy szórást mutatnak, még nagyobb szórást, mint az elmúlt években, amit regisztrálhattunk, de azért, hogyha megvizsgáljuk mondjuk az OPEC-nek a legutóbbi állásfoglalását, hogy hogyan alakulnak a készletek, hogyan alakul az Egyesült Államokban a kitermelés, akkor úgy gondoljuk, hogy ez a futures görbe, ami alapvetően egy csökkenő olajárat vetít előre, ez jól megragadja azt a középtávú dinamikát, amivel számolnunk kell az inflációs prognózisunk készítése során.
Mennyi pénz folyt be idén eddig az Európai Unióból, Kuti Zsolt?
Összesen ebben az évben 1000 milliárd fölötti EU-forrás beáramlást, 1000 milliárd fölötti EU-forrás beáramlásra számolunk, ennek még töredéke folyt be, azt tisztán látszik. Azért látni kell, hogy az elmúlt évben is a lefutás az nagyon egyértelmű az év végére koncentrálódott. Amikor tavaly évben is lényegében az utolsó 2-3 hétben folyt be az EU-forrásoknak, hát most nem mondom, túlnyomó többsége. Ez egy jó kérdés, és lehet hallani nyilván ezzel kapcsolatban híreket, hogy ebben az évben ez most megtörténik, hasonló dinamikával vagy nem. Ezzel kapcsolatban most nem kommentálnám ezeket a híreket, nyilván ezek nálunknál jól eltérő helyeken dőlnek el valójában. Az kétségtelen, hogy ez bizonyos szempontból kihívásokat jelentett számunkra. Ugyanakkor azt gondolom, hogy ezekre a kihívásokra mind a fiskális, mind a monetáris politika felkészült, tehát a fiskális oldalon is már látszanak azok az intézkedések, amik az ő szempontjukból, tehát önmagában az ország finanszírozása, vagy a költségvetés finanszírozása szempontjából fontosak. És nekünk meg a likviditási hatás. Tehát amennyi a bankrendszer likviditása, és arra milyen hatás van az EU-forrás beáramlás, az jelenthet nekünk egy kihívás, hogyha ebben egy érdemi, akár a normál folyamatoktól ilyen vagy olyan irányba is eltérő változásokat eszközölhetünk. És gyakorlatilag erre mi felkészültünk, meg vannak megfelelő eszközénk arra, hogyha túlságosan csökkenne, vagy pedig túlságosan emelkedne ez az EU-forrás beáramlás.
És miért van ez a ciklikusság? Miért van ez az átmenet a nyári szünet okozza? Vagy mi okozza azt, hogy az év végén folyik be a források jelentős része? Vagy egy nagyobb része?
Hát én nem vagyok egy ilyen EU-forrás szakértő, olyan szempontból ennek azért nagyon sok ilyen belső, akár bürokratikus dinamikája is van. Tehát ilyen értelemben azt gondolom, hogy azért az EU szempontjából is fontos az, hogy felmutassa, hogy ő maga finanszírozta, ugyanakkor ez egy hosszú és bürokratikus folyamat, ugye úgy történik, hogy gyakorlatilag mi bizonyos programokat hajtunk végre azokhoz, hogy a program végrehajtása mellett különböző számlákat nyújtunk be az EU-nak. Az EU önmagában vizsgálja az egyes számlákat is, és önmagában az egész folyamatot. Hogyha ebben a folyamatban valamilyen problémát lát, akkor letilthatja, leállíthatja, vagy valamilyen akadályt állhat fönn a folyósítás irányába, és amikor ezek az akadályok elhárulnak, és ezek a számlák bejutásra kerültek, mert az EU jóvá hagyja őket, akkor megtörténhet a folyósítás. Nyilván van egy ciklikussága, tehát önmagában nyilván brüsszeli bürokrácia az nyáron biztosan lassabban őről, tehát ez nem kétséges, hogy egy szempont lehet, de lehetnek egyéb szempontjai, amit én nem tudok igazán jól megmondani.
És mennyi pénzt várnak? Most ugye 1000 milliárdot mondom.
Körülbelül 1000 milliárd az, amit erre az évben, ez már csökkentett, tehát azt hiszem költségvetés valamilyen, nem is tudom pontosan, hogy most ennyivel magasabb a szám, de nagyjából azt gondolom, hogy ez az a szám, ami reálisan bejöhet, de nyilván ebben vannak kockázatok, meglátjuk.
És mennyi jött be most nagyságrendileg ebből?
Azért nem akarok pontos számot mondani, mert nekünk lehetnek olyan számok, amit nem biztos, hogy még mindenki pontosan ismer, ezért én most megmondanék ennél, hogy gyakorlatilag az 1000 milliárd az nagyjából rá is cél.
És milyen hatással lehet annak, hogyha a pénzek jelentősen csúsznak, mondjuk évvégéig nem jönnek be, vagy akár jövő év elejére csúszik néhány százmillió, vagy több százmillió kifizetése?
Hát egyrészt a költségvetés számára ez egy finanszírozási kérdés. Tehát önmagában azt, hogy ugye megelőlegezte a kormányzat lényegében ezeket a EU kifizetéseket, őnek ezt valamiből finanszíroznia kellett. Részben finanszírozta ezt kötvénykibocsátásból, vagy részben más forrásokból. Hogyha ez tartósan nem jön be, vagy valamelyest húzódik, akkor ezt a finanszírozást hosszabb ideig kell fenntartani, vagy esetleg növelnie kell pluszban. Hogyha bejönnek, nyilván akkor ez egy nagyobb mozgást jelent, teret jelent. Ugyanakkor az nagyon fontos, hogy ez önmagában csak a pénzforgalmi egyenlegre hat, tehát a sokkal jobban figyelt ESA egyenlegre, ez önmagában nem hat. Azok gyakorlatilag ettől változatlanak. A másik, hogy milyen hatással lehet ránk monetáris politikai szempontból, hogyha nagyon nem jönnek be ezek a pénzek, akkor mi rendszerünk most körülbelül úgy működik, hogy kell egy bizonyos bankrendszeri likviditás, hogy működjön ebben a rendszerben, ami alacsonyan tartotta ezeket a hozamokat, és azt várjuk, hogy ez a következő időszakban is itt legyen. Hogyha ez a rendszerből eltűnik, nem lesz benne, akkor nekünk valamilyen eszközzel ezt pótolni kell. Erre van egy úgynevezett FX swap likviditás nyújtó eszközünk, és gyakorlatilag ezzel pótoljuk, hogyha szükséges, bár a jelenlegi forecastjaink alapján ehhez most nem kell hozzányúlnunk.
Balatoni András?
Amit a Zsolti elmondott, azt még annyival szeretném kiegészíteni, hogy ugye a reálgazdasági szempontból van egy olyan EU pénzfelhasználás mutatónk, amit a jegybankban számítunk, és ez az úgynevezett effektív EU pénzfelhasználás. Tehát az egy dolog, hogy pénzforgalmi szemléletben mikor jön be az EU pénz, az egy másik nagyon fontos dolog, és a reál előrejelzés szempontjából úgy gondolom az a kritikus, hogy mi az, ami effektív reálgazdasági teljesítményt finanszíroz. A kettő nagyon jelentősen el tud térni egymástól. Ugye 2015-ben az előző költségvetési ciklusnak a lehívásai azok historikus csúcsra értek, és hogyha csak pénzforgalmi szemléletben vizsgálnánk a kérdést, akkor volt valamekkora visszaesés 2016-ban, de nem olyan nagyon jelentős volt ez a visszaesés. Ha viszont azt megvizsgáljuk, hogy ebből valóban mennyi volt a számlás kifizetés, tehát ami már effektíve egy beruházást finanszírozott, akkor sokkal markánsabb lassulást figyelhetünk. Tehát ugye ez 2015-ben elérte a GDP 8%-át, az effektív EU pénz lehívás, és 2016-ra ez a GDP 2%-ára csökkent. Tehát ez egy nagyon, nagyon markáns lassulás volt, és ez különben természetesen a reálgazdaság teljesítménybe is tükröződött, ugye 2,2%-ra lassult a gazdaság növekedése ebben az évben. Azonban az idei évtől, illetve a tavalyi évtől kezdve ez az effektív EU pénz lehívás ez emelkedik, és emelkedik egészen 2019-ig. Most a legfrissebb adatok szerint, illetve a legfrissebb prognózisunk szerint az emelkedés ez nem lesz annyira nagyon dinamikus, mint amire korábban számítottunk. Tehát ennek a növekedési hatása egy picit mérsékeltebb lehet, és ennek a növekedési hatása át is csúszhat az előrejelzési horizontunkon túlra. Ugye most 2020-ig jelzünk előre, de úgy látszik, hogy van valami időbeli elcsúszás, és 2020 utára is egy picit ugye kedvezőbb képet festünk, 2020 előtt pedig egy picit alacsonyabb effektív EU pénz lehívásra számítunk. Ráadásul ugye mondtam az előbb, hogy 2019-ben éri el a csúcsát ez a fajta lehívás, a reálgazdasági teljesítményfinanszírozó EU pénz lehívás, tehát 2020-ban már csökken egy picit. És ez egy nagyon fontos tényezője annak, hogy miért gondoljuk, hogy az idejében 4,4%-os lesz a növekedés, jövőre csak 3,5, és 2020-ban pedig 3. Tehát pont ez az a tényező, ami az állami beruházásoknak a lassulását, illetve enyhe visszaesését fogja eredményezni az előrejelzési horizontunk végén, vagyis 2020-ban.
Visszatérve a jelentésre, ez szerint alig változott a folyó fizetési mérleg többlete a második negyedévben. Mekkora az aktívum és hogy alakult a korábbi időszakhoz képest?
Ugye korábban is az volt a várakozásunk, hogy mivel a hazai belső keresletnek, gondolok itt elsősorban a fogyasztásra, illetve a beruházásra, a legimportintenzívebb része fog emelkedni. Tehát, hogyha megnézzük, a beruházás az amúgy is nagyon importintenzív. Általában nyugatról veszünk olyan gépeket, amik ugye a fejlett technológiát testesítik meg, és ezek a beruházási javak, ezek később elkezdenek termelni, és hozzájárulnak az ipari teljesítményhez, illetve a szolgáltatásoknak a bővüléséhez. Másrészt, ha a fogyasztás, ugye a fogyasztás is dinamikusan emelkedik, ha a fogyasztásnak a bővülésének a szerkezetét vizsgáljuk, akkor az látható, hogy elsősorban a tartós és a félig tartós termékeknek a fogyasztása emelkedik. Tehát mivel a tartós termékek megint jó része importból származik, ezért gondoljuk azt, hogy az import az dinamikusabban bővülhet, mint az export. Pontosan ezért a nettó exportnak a növekedési hozzájárulása az idén negatív lesz, jövőre nulla körül, és akkor itt a nagy fontos váltás a történetünkben 2020. 2020-ban nagyon-nagyon sok olyan külföldi működőtőke befektetés kezd el gyártani effektíve, gondolok itt a Mercedesre, vagy a MOL-nak van egy nagy beruházása, vannak kisebb autóipari, vegyipari, élelmiszeripari beruházások, hát volumenében inkább azt mondja, hogy nagyok, csak mondjuk ezekhez képest nem fogható, amelyek most jelen pillanatban a beruházási fázisban vannak. A beruházási fázis 19-ben, 20-ban be fog fejeződni, és ezek az export kapacitások, ezek elkezdenek termelni.
Na, ilyen a BMW gyár is.
A BMW, igen, csak az a horizontunkon túl. A BMW gyár a beruházási hatását fogjuk látni 2020-ban, ugye 2022-23-ban fog majd a termelés felfutni. De vannak olyan beruházások, amiknek már a termelése is fel fog futni. Emellett pedig ugye mondtam, hogy a beruházásokba várunk némi lassulást 2020-ban, és a kettő azt eredményezi összességében, hogy a nettó exportnak a növekedési hozzájárulás az ismét pozitívvá válik. Tehát a gazdaság növekedésének a szerkezete 2018-ban, 2019-ben elsősorban a belső tényezők által fűtött gazdasági növekedés lesz, 2020-ban pedig egy kiegyensúlyozottabb, a külső és a belső tényezők is hozzá fognak járulni ehhez a növekedéshez.
Kuti Zsolt?
Hát én csak annyit tennék hozzá, hogy nagyon érdekes volt, amikor dekomponáljuk azt, hogy miért a költségvetési, vagy a külkereskedelmi egyenlegünk azért az elmúlt időszakban érdemben csökkent. Ugyanakkor nagyon sokan azzal érvelnek, hogy igen, beindult a fogyasztás, és ez gyakorlatilag a fizetési mérlegnek, vagy a külker egyenlegnek a romlásához vezetett. De hogyha dekomponáljuk ezt a folyamatot, és megnézzük, hogy miért is volt ez az eléggé jelentős, kb. 3%-nyi csökkenés, akkor az alapvetően a gépimporthoz volt köthető. Tehát a beruházásokhoz köthető importhoz. Igen, a fogyasztás is emelkedett, és a fogyasztási import is emelkedett, de gyakorlatilag ez a nagy beruházások, amiket most megvalósítunk, azok tolták el ennyire. Ugye ezek egy idő után kifutnak, és amikor ezek kifutnak, és termelőre váltanak ezek a kapacitások, akkor ahogy beindul gyakorlatilag az a történet, amit az András is mesélt, hogy az exportunk jobban fog bővülni, vagy gyorsabban emelkedik, mint az importunk, ez összességében megint csak a folyófizetési mérleg javulásához volt köthető. Ezért gondoljuk azt, hogy az egész előrejelzési horizontos, hogy hosszabb időre is, hogy folyamatosan aktív oldalon maradunk, és gyakorlatilag ez azért egy érdemi sérülékenység javító tényező, vagy egy stabilizáló tényező egy gazdaságban. Nyilván lehet látni, hogy mostani turbulens időszakban az egy fontos ilyen differenciálási pont volt különböző ország között, hogy kinek milyen volt a folyófizetési mérlege.
És az importra milyen hatással vannak ezek? Mert hogy természetesen az is valamelyest nő, vagy nőnie kell.
A nagy hát ez így van, de a netto export számít ilyen szempontból, és az gyakorlatilag az a folyamat végén, tehát amikor már a kapacitások termelőre váltanak, akkor az önmagában az exportot gyorsabban növeli, mint az importot.
Balatoni András?
Hogy akkor a számokat is elmondja, meg közben megtaláltam a kis puskámat. Tehát ugye a jövő évben fogja elérni a legalacsonyabb pontját a folyófizetési mérleg, ami GDP arányosan 0,7%, és utána 2020-ban ismét 1,3%-os szuficitet, vagyis többletet várunk. És még egy dolgot szeretnék kiemelni, amiről talán kevesebb szó esik, mert mindenki a külkereskedelmi termékekre fókuszál, amikor a folyófizetési mérlegnek a reál részét vizsgálja, azonban a szolgáltatás egyenleg egyre markánsabban hozzájárul a folyófizetési mérleg aktívumának fennmaradásához. És ugye az elmúlt időszakban különben az áruknak az egyenlege az már fokozatosan egy csökkenő trendet mutatott, és ezt a csökkenő trendet ellensúlyozta, lassította jelentősen, hogy a szolgáltatásoknak az aktívuma az egyre markánsabb része lesz a folyófizetési mérleg többletnek.
És amikor egy gondolatot ki lehet egészíteni, nagyon fogyasztó, vagy folyófizetési mérleg orientált általában a piaci gondolkodás, vagy az elemzői gondolkodás, de egy olyan országban, mint mi, ahol a transfer egyenlegnek, ami nem része a folyófizetési mérlegnek, nagyon nagy szerepe van az EU forrás beáramlás miatt. Azt érdemes nézni Magyarországon ezt a dinamikát, és abban nem láttuk ezt a masszív csökkenést, mint mondjuk a külkereskedelmi egyenlegben, azt lehet látni, hogy sokkal simább ez a folyamat, tehát körülbelül egy jó 1%-os csökkenés van ebben, és masszívan egy úgy hívjuk, hogy nettó fizetési képességünk pozitív tartományban van, körülbelül a GDP arányosan 3%-a folyamatosan az országban jön, ami csökkenti a külső eladósodottságunkat, és az összességében azt eredményezi, hogy most a nettó külső adósságunk az kb. A GDP 10%-a alá csökkent már mostanra, csak hogy összehasonlításképp egy a válság kitörése, akkor ez kb. 70%-on volt, ami egy nagyon masszív és egy nagy sérülékenységet jelentő tényező volt, és azt várjuk, hogy 2020 végére ez gyakorlatilag eltűnik. Tehát ez egy érdekes helyzet lesz, hogy a magyar gazdaság egésze összességében egy nettó hitelezői pozícióban lesz, ez egy sokkal sokálóbb gazdaságot jelent, mint mondjuk volt 10 éve.
Ma a kérdés talán lehet, hogy egy kicsit nehéz vagy furcsa, de a mostani inflációs jelentés, illetve annak megállapításai miben különböznek jelentősen az előzőtől, vagy akár az éveleitől? Van-e olyan változás, ami mondjuk egy évvel ezelőtthöz, vagy akár 9 hónappal ezelőtthöz képest igencsak különbözik és jelentős?
Elsősorban a beruházásoknak a 2020-as alakulása az, amit máshogy ítélünk meg. Tehát a korábbi időszakban ugye mi arra számítottunk, hogy egyrészt megtorpan a lakáspiaci ciklus, ez abból fakad, hogy a jelenlegi szabályozás alapján ugye az új lakásoknak az áfája az vissza fog állni 2020-ban 27%-ra. Hogyha megnézzük az ütemezett átadásoknak a volumenét, akkor az látható, hogy ennek tudatában van a lakosság, illetve a beruházók, és alapvetően 2019 negyedik negyedévéig, hát hogy mondjam, a betervezett átadásoknak a 90-95%-a meg fog történni. És ezért 2020-ban lesz egy olyan luk, ami bizony-bizony azt fogja eredményezni, hogy lassulni fognak, illetve vissza fognak esni a lakossági ingatlan beruházások, ami természetesen lassítja a gazdasági növekedést. Is. Ebben nincs változás ebben a történetben. A másik fontos tényező, ami lassította a beruházásokat, illetve a beruházásoknak a kontrakcióját eredményezte a korábbi várakozásunk szerint, ugye azok az állami beruházások. Egyrészt a fiskális politika is érzi, hogy jó konjunktúra van ma Magyarországon, és nemzetközi összevetésben, vagy nemzetközi kitekintésben is jó konjunktúra van, és a költségvetési politika alapvetően úgynevezett anticiklikus tartalékokat képez. Vagyis egyre kevesebbet és kevesebbet szándékozik elkölteni a költségvetési politika, csökkenti a deficitet, ez természetesen valamilyen mértékben lassítja az állami beruházásokat, aminek van egy közvetlen hatása a nemzetgazdasági beruházásokra is. Ugyanakkor az fontos hangsúlyozni, hogy ennek a költségvetési deficit csökkentő tervnek a reálgazdasági hatása ilyen jó konjunktúrában az nem nagy. De azért van mégiscsak egy közvetlen hatása, ami megjelenik a GDP-ben. És a harmadik tényező, ami miatt mi korábban azt gondoltuk, hogy a teljes nemzetgazdasági beruházások csökkenni fognak 2020-ban, az pedig az, hogy ugye azoknak a nagy beruházásoknak, ami ugye a BMW még nem volt bejelentve, nem volt bejelentve az NHP fix, amit ugye mi indítottunk el, illetve lesz elindítva 2019 elejétől.
Erről beszélünk majd a hírek után.
Így van, tehát mivel ezek nem voltak bejelentve, ezért úgy láttuk, hogy 2019-ig a nagy beruházások jó része le fog zárulni, beépül a bázisba, és emiatt majd csökkenteni fogja majd szintén a beruházások dinamikáját. Na most, mivel ezzel kapcsolatban sok jó hír érkezett, tehát az NHP fix azért támogatni fogja a KKV hitelezést, illetve a vállalatoknak a versenyképességét, a gazdaság középtávú növekedési potenciáját, és emellett van egy nagy beruházás a csőben, amit ugye az elmúlt hónapokban jelentettek be, ezért a vállalati beruházások nem fognak csökkenni 2020-ban, ahogy azt korábban számítottuk, vagy legalábbis a jelenlegi ismereteink szerint nem fognak csökkenni, hanem a teljes előrejelzési horizonton egy viszonylag masszív vállalati beruházási emelkedéssel számítunk. Tehát ez a legmarkánsabb különbség, úgy gondolom, ami előáll.
Kuti Zsolt.
Csak két dolog röviden, szerintem ami fontos, hogy infláció viszont ugyanazon a pályán vagyunk, amit már egy jó fél éve mondtunk, és ez nagyon fontos monetáris politikai szempontból. A másik dolog pedig az, hogy a pénzpiaci környezet nagyon sokat változott. Tehát, hogyha visszanézünk 2017 mondjuk őszére, hogy milyen feltörekvő piaci turbulenciákat látunk, nagyjából semmit, békeidő volt. És most ehhez képest azért egy nagyon markánsan megváltozó környezet volt, sérülékeny országok nőttek ki semmiből, és gyakorlatilag ez nekünk is számít a mi szempontunkból.
Innen folytatjuk a pénzpiaci környezettel, most hírek következnek, majd folytatódik az aréna. A mai vendég Balatoni András, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója, és Kuti Zsolt, a Magyar Nemzeti Bank igazgatója.